Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk.
Az öregkor bölcsessége. Fazekas Ilona műsora következik.
Égi hazánkban Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Kértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóimat! Két héttel ezelőtt kedves Virágnéni énekelt műsorunkban, melyben hangsúlyozva volt nyugdíjas életünk napjai. Hisz nyugdíjba vonulásunkkal új életmód kezdődik. Már csak lassan megyünk, gyalogolunk az úton, elindulva a nagybetűs teljesség felé, mely úton egyre sokasodik az öregek száma. A fiatalon elhunyt ígéretes erdélyi tehetség, Dzsida Jenő költő, ezt így írja le. Öregek leszünk című versében. Majd nyolcat üt egy öreg óra, és öregek leszünk mi is. Szoknyád meglibben suhogóra, s ősz fejemen barát pilis. Mellénk az este ül le gyorsan, faggat, mint régi jó barát. S mi iszunk együtt mosolygósan, köhögősen meleg teját. Szívünkben még a régi nyíl van, de már jól esik, nem sebez. S ha pápa szemünk összevillan, a közel olyan messze lesz. S a messze olyan közel szárnyal, megölellek hallgatagon. S vén mesefák illatával száll be a szél az ablakon. Dzsida Jenő versének első sora, ma nyolcat üt egy öreg óra, oly szívbe markoló, figyelmeztet, hogy az óra rendületlenül ketyeg, és a mutató folyton előre suhan. Kedves testvéreim! Teremtünk mindannyiunk számára eltervezett egy életutat. Ha rátalálunk erre az útra, sok gyümölcsöt termő életet valósíthattunk meg, úgy a fiatal, mint idős. Mink, akik korábban születtünk, megtapasztalhattuk, ami fontos volt valamikor fiatalon életünkben, annak már időskorunkban alig van jelentősége. De sokszor aktivitásunk idejéből az öregkor sok mindent napvilágra hoz, amire fel sem figyeltünk fiatal éveinkben. Nem is olyan régen olvastam egy rövidke írást az Új Ember katolikus hetilap műsor mellékletében, a Mértékadóban. A címe: A többi csak homok. Hallgassák szeretettel!
Egy filozófia professzor az előadását így kezdte, hogy fogott egy befőttes üveget, és feltöltötte körülbelül 5 cm átmérőjű kövekkel. Majd megkérdezte a hallgatóságát, hogy tele van-e az üveg. Igen, volt a válasz. Ezután elővett egy dobozt, amely tele volt apró kavicsokkal, és elkezdte beleszórni azokat az üvegbe. Miután a kavicsok kitöltötték, a kövek közötti üres helyeket megint megállapították, hogy az üveg telve van. A professzor ezt követően felemelt egy homokkal teli dobozt. Az üvegbe öntötte a homokot, amely természetesen minden kis rést kitöltött. Ekkor a professzor a hallgatókra nézett. És most, mondta, vegyék észre, hogy ez az önök élete. A kövek a fontos dolgok. az Isten, a család, a társ, a gyermek, az egészség, a barátok, és ha minden mást elveszítenének az életük, akkor is teljes maradna. A kavicsok azok a dolgok, amelyek még számítanak, mint a munkájuk, a házuk, az autójuk. A homok az összes többi apróság. Ha a homokot töltik be először, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ugyanez történik az életükkel. Ha minden idejüket és energiájukat az apróságokra fordítják, nem marad hely azoknak a dolgoknak, amelyek igazán fontosak az önök számára. Fordítsanak figyelmet azokra a dolgokra, amelyek alapvetőek a boldogságuk érdekében. Játszanak a gyerekeikkel, szakítsanak időt a lelkiekre, de az orvosi ellenőrzésre is. Beszélgessenek, sétáljanak a párjukkal, vagy éppen vigyék el táncolni. Mindig lesz idejük dolgozni, takarítani, vendégeket hívni, rendet rakni. Az életben vannak fontos és sürgős dolgok. És sajnos sokszor a fontosakat elhagyjuk a sürgősek miatt. Tehát először a kövekre figyeljenek, azokra, amik igazán számítanak. A többi csak homok.
Az elhangzottakhoz mi is szorosan kapcsolódik a Zsoltár 90. vers 12-ben leírt mondat. Taníts meg számba venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel telítsük szívünket. Hisz az idős ember tőkéje a tapasztalata és a bölcsessége, de úgy az öregkornak, mint az egész életnek is az a legfőbb célja, hogy az ember egyre inkább szeressen és bízon Istenben. Mert milyen nagy titkot hirdett Szent Pál apostol a korintusokhoz írt első levele, 13. vers 13-ban. A szeretet himnuszában. Most megmarad a hit, remény, szeretet. Ez a három, de köztük legnagyobb a szeretet. Kosztolányi Dezső Ida című elbeszélésében a szeretet halhatatlanságával ír. A tiszta szobában, hol aranyozott rámákból bámul ükapám és ükanyám az életemre, az üvegszekrény mellett állanak a sötétzöld karosszékek, melyek egykor öreganyám kelengyéjének egy részét alkották. Még derekasan szolgálnak. Ha valaki leül ezekbe a karosszékekbe, ruganyai fősóhajtanak, mint az agemberek, de azért szeliden, megadóan eltartják örükben. Támlájukon kerek csipketerítő a fejeknek, hogy bene zsírozzák a bársonyt. Maga öreganyám horgolta őket 1849-ben. Ma 77 évesek, de még kibírnak egy évszázadot. Van azonban itt egy kézi munka, mely nem tőle származik, ajándék valamelyik ismerősétől vagy barátnőjétől, és úgy került hozzám a hagyatékából. A hosszú, fehér csipketerítő két évtizedette a kerevet támláján hever. Közepébe a készítője behímezte nevét, fehéren a fehér alapra, mintha hóba írta volna. Ida készíté. Valahányszor átsietek a tiszta szobán, reggel, hogy fölkelek, hajnal felé, hogy aludni térek, tekintetem megakad ezen a föliráson, mely a félmúlt igénytelenül édes zenéjét csendíti meg lelkemben. Fogalmam sincs, ki lehet ez az Ida. Otthon se hallottam róla soha. De majdnem minden napom jut neki egy-egy pillanat. Rövid, szórakozott pillanat jut minden napomból. Szinte szóra sem érdemes. Megállok, s eszembe jut Ida, akit nem ismertem. Rágondolok tűnődve, hol lehet mostan, milyen horpat régi szabadkai sírban? Fiatalon fekszik-e koporsójában, vagy az öregségtől megezüstözött koponyájában? Kezei, melyek ezen a munkán dolgoztak, elhamvadtak-e már? Vagy még a föld alatt is serénykednek, és egy olvasót morzsolnak? Milyen volt az arca? Milyen kép élt? Merre lakott? Ezek a kurta másodpercek évek alatt sokra mennek. Nem is merném állítani, hogy Ida egészen meghalt. el nem múlóan hatalmasan folytatódik bennem az ő szerény emléke, és folytatódik majd a fiamban is, ki most figyelemre sem éltatja a terítőt. De remélem, idők múltán, miután megismerkedett a világon levő sok látnivalóval, s érzi, hogy milyen kevéssé érdemes érdeklődésünkre, szintén megáll majd előtte, akár én, szórakozottan és eltűnődve szemléli, s azon töpreng, vajon kicsoda is lehetett Ida néni, ki életében nyilván nem írt egyebet ennél, s oly önzetlen volt, oly tiszta, hogy csak barátnőül akart szerepelni azon a néven, melyen a legszűkebb környezete nevezte őt, s még vezeték nevét sem hímezte ide. Ő tanít engem a türelemre és alázatosságra. Arra, hogy bármit teszünk a múló életben, nem múlik el, hogy legsemmisebb szavaink fönnmaradnak, föltámadnak valami formában, mint emlék, a síron túl is meghosszabbítva életünket. Fölösleges sietni. Nem kell könyvtárakat összeírni, hogy halhatatlanok legyünk. Elég egy mozdulat. Elég megsimogatnunk egy árva gyermek haját. Mikor senki sem látja, elég egy ajándékot odadugnunk a sötétben. De elfordított arccal. Semmi sem vész el. Csak igazán kell érezni és dolgozni, semmivel sem törődve, hittel betűd betű mellé vetve naponta, mint ahogy ő ültögetett. A reklámhősök, a szerencsés középszerűek, kik a porondon szerepelnek, nappal napfénynél, éjjel magnéziumfénynél, könyörtelenül meg sem isülnek. Mert életünkben nincs a türelemnek és alázatosságnak ez a rejtélyes távlata. Mert életüket csak azt tölti ki. Nem a nagyobb, és nem lesz nagyobb a halhatatlanság. A nagy dobnál. A halhatatlanság a szeretet. Meghatározója az ima. Imádkozó öregek látványa igen gyakori. Az sem biztos, hogy öreg fejjel az ember jobb imádkozó lesz, mint fiatalságában volt. Azonban az öregkor több ideje, magánya, kedvező légköre az imádságnak, és főleg a hálaadásnak. Amikor imádkozunk, és hagyjuk munkálkodni a lelket, akkor már ő imádkozik bennünk, és a lélek által kiálthatjuk az ég felé, mint fogadott gyermekek. Abba, Atya! Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levél 8. vers 15-ben írta. Így lesz a hit és az ima, lelki erősségünk az öregséggel járó megpróbáltatások és a magányunk elviselésében. Idős korunkban fizikailag már nem sokat segíthetünk azoknak, akiket nagyon szeretünk, de megtehetjük, hogy imára kulcsolva kezünket, Isten elé vigyük szeretteinket, fele barátunkat, a világ gondjait, hisz oly sok a gond. Katasztrófa a világban, szűkebb környezetünkben, itthon a hazánkban, otthonainkban, ahol élünk, és az anyaország. Szeretett idős és fiatal testvéreim, ne lankadjatok, lankadjunk az imádságban. Csak egy mi atyánkot mondjunk el naponta, hisz mit is jelent számunkra mi atyánk? Atya, olyan ez a szó, mint egy menedék, az életet befedő kunyhó, ahol a bőrigázott menekülőtől nem kérik számon rangját, származását. Kívül mennydörög és szakad az eső, Én viszont már fedél alatt érzem magam e szóban, atyánk. Ezekben felolvasunk kedves hallgatóinknak egy írást az örök életre megszületett Fábián Dénes volt kászoni prébános Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből, melynek címe Imádkozzunk együtt az öregekkel.
Egy indiai közmondást olvastam, amely így szólt. A gyermek játszik, a felnőtt dolgozik, az öreg ember imádkozik. A lét bölcsessége és valósága rejlik e mondásban. Játszó gyermeket, munkálkodó felnőttet sokkal kevesebbet látunk imádkozni, mint öreget. Olyannyira, hogy néha már hajlamosak vagyunk még azt is mondani, az imádkozás és ezen belül is a rózsafűzér végzése az öregek szórakozása. Első pillanatban támadásnak, gúnynak is vehetnénk ezt a megállapítást, mintha az ima, az öregek szórakozása, főzőcskézése, habozása, az öregember fúrása, faragása lenne. Azonban az elhangzott mondat szellemi mélyére ásunk, bátran mondhatjuk jó értelemben, hogy az imádság bizony az öregek szórakozása és öröme. Az élet igaza az, hogy egy idős ember szívesebben veszi a kezébe az imakönyvet, mint egy izgalmas, szerelmes regényt. Inkább választja az októberesti vesernyéket, mint egy színházi előadást. Boldogabban tölti el egy óra a templomban, mint egy hasonló óra a mulatságban. Az idős ember szemét az örökmécses halvány fénye nyugtatja. A mulatók villogó fényfüzére rontja. Az öregek rájöttek arra, amit a fiatalság még nehezen ért meg, hogy a lélekkel való foglalkozás, az ég után való törtetés az osztály részük. Az idős ember lassan törölteti a nevét a földi nyilvántartásból, és átírja az örök élet könyvébe. Lassan a világ örömei maga mögött maradnak, és siet pótolni ifjúságának mulasztásait. Három rózsafűzért is elmondanak, hogy behozzák a behozhatót. Szerencsés, akinek Isten megadja, hogy örömét, szórakozását lejje az imádságban. Fejemben zsognak a leírt gondolatok, ahogyan a sekrestyében papírruhában állok, és várom, hogy megszólaljanak az októberi vecsernyére. A rózsafűzér imádságra, a szűzanya köszöntésére hívó harangok. Körülöttem csak egy pár minisztráns van, kik bemelegítőnként játszadoznak a rózsafűzérrel. Megszólalnak a harangok, felzúg az orgona, énekel a kántor és a nép. Máriát dicsérni hívek, jöjjetek, mert ő fogja kérni fiát értetek. Kivonulva, nem néztem hátra a hívek felé, az első üdvözlégy imára kapott válaszokból megállapíthattam, hogy kevesen vagyunk. Csak drága jó idős híveim vannak itt, akik mindig hűségesek a templomhoz, Máriához. Tudom, hogy ima közben nem illik másra gondolni, de azért előjön a kérdés, hol vannak a többiek? A feleletet az indiai közmondás adja nekem is. A gyermek játszik, a felnőtt dolgozik, az öreg ember imádkozik. Milyen boldog idő lenne, ha egyszer októberben a gyermekek rózsafűzérével a templomban imádkozva játszana, a fiatal pedig leakasztaná autója visszapillantó tükréről a himbálódzó rózsafűzért, és azt morzsolná ujjai között, és így kérne Istentől biztonságos utat. Boldog október lenne, ha gyermek, felnőtt, öreg esténként a szűzanyára tekintene, és a koltó Paul Claudel mélységes gondolatával a háttérben imádkozná a rózsafűzért. Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. Nincs amiért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked. Semmit se szóljak, arcodon merengvén hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. És kitől függ, hogy boldog szüzanyát köszöntő a rózsafűzéres októberünk legyen? Mindannyiunktól, akik tiszteljük, szeretjük égi édesanyánkat, Máriát.
Amikor imádkozunk, nem feledkezhetünk meg közbenjáróinkról, a szentekről, de a legkiemelkedőbbről, a boldogságos szentszűzről, a rózsafűzér királynőjéről. Ebben a hónapban, októberben. Szűzanyát köszönteni és rózsafűzért imádkoztunk templomainkban. És még mindig. És itt is, a Mária Rádióban. Sokszor hangzik el ez a kérés a hallgatókhoz, a rádió hullámain. Vágyakozunk a templomba, de fáj a láb, gyengék, betegek vagyunk. Lépteink bizonytalaná válnak. Bánatra, szomorúságra nincs okunk. Vegyük kezünkbe a rózsafűzért. Fogjuk meg lélekben egymás kezét. Ahogyan kérte tőlünk, a nemrég elhunyt örök életre megszületett szeretett önkéntes testvérünk, Legyes Irénke. Igen, amikor közös imákra készültünk hallgatóinkkal, itt a Mária Rádióban. Fogjuk meg tehát lélekben egymás kezét. Elköszön kedves hallgatóitól a műsor szerkesztője Fazekas Ilona, és mindenkori segítő Majoros Attila megköszönve megtisztelő figyelmüket. Befejezésül hangozzék fel egy szép zene testi-lelki felüdülésükre, égi édesanyánkhoz, a rózsafűzér királynőjéhez, a rózsafűzér királynőjének a hónapában. További áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Üdvözlő!